Az Izrael elleni iráni támadás hatására nem ugrott meg a nyersolaj ára. A hazai kutakon elsősorban egy jelentősebb forint erősödés okozhat árcsökkenést. 22 millió eurós beruházással Közép-Kelet-Európa eddigi legnagyobb 10 megawatt kapacitású zöld hidrogén üzemét építette fel a MOL Százhalombattán. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Egyeztetést tartott a minisztériumban a MOL és a Magyar Ásványolaj Szövetség képviselőivel Nagy Márton. Grád Otto, az iparági szervezet főtitkára az Inforádiónak azt mondta, jelen pillanatban nehéz egyértelműen meghatározni, hogy a hazai üzemanyagárak régiós összehasonlításban pontosan hol helyezkednek el az egymástól eltérő adatszolgáltatási gyakorlatok miatt. Éppen ezért támogatják és segítik a KSA új árösszehasonlító rendszerének kialakítását. Az árak ettől függetlenül a nyersolaj áresése vagy a forint erősödése hatására változhatnak a vásárok számára pozitív irányba. Grád Ottót hallják.
Ezek a megbeszélések már az elmúlt évben megkezdődtek. Időről időre miniszter úr találkozik a MOL, illetve a Magyar Ásványolaj Szövetség vezetőivel annak érdekében, hogy áttekintsék, mik azok a piaci lehetőségek, amelyek segítenék azt, hogy a hazai üzemanyagárak lehetőleg elfogadható közép szinten legyenek régiós viszonylatban is. Ugye itt az árak emelkedésére nincs igazán befolyással sem a MÁSZ, sem pedig a hazai olajvállalat, hiszen alapvetően a kőolaj világpiaci ára az európai termékjegyzés árak, illetve az árfolyamok azok, amik meghatározzák, milyen ársávban lehet az üzemanyagot értékesíteni. Ami a kérdés, és ugye ez visszatérő, hogy a régiós árak szintjében valahova helyezhető el a hazai üzemanyagár. Ez az, amiről időről időre beszél az olajszakma, illetve a minisztérium. Megfogalmazásra került ezen a megbeszélésen, hogy továbbra is fontosnak tartja a kormányzat azt, hogy régiós szinten a középmezőnyben legyenek az árak. Amihez kapcsolódóan ugye volt arról is egyeztetés, hogy ez hogy lehet igazán korrekt módon mérni. Nem véletlen, hogy a megbeszélések végén a miniszter úr felkérte a Központi Statisztikai Hivatalt, hogy hozzon létre egy régiós árfigyelőt, egy régiós árkitekintőt, jelenjenek meg a Központi Statisztikai Hivatal honlapján gondozásában árak úgy a hazai, mint a régiós piacokról.
Mert hogy Nagy Márton azt állapította meg, illetve azt mondta, hogy jelenleg a régiós áraknál olyan 7-9%-kal drágább itthon a benzin és a gázolaj, ez olyan 40-50 forintot jelent, vagy jelentene literenként.
Ezt mindenképpen túlzónak érezzük, hiszen alapvetően a legnagyobb problémát az jelenti, hogy módszertanilag azért azok a tájékoztató árak, amelyek különböző honlapokon megtalálhatók, nem biztos, hogy teljes mértékben és korrektül fedik le az aktuális árszinteket. Ez volt az elsődleges, ami miatt történt a megállapodás arról, hogy legyen egy független és hozzáértő szakmai szervezet, ugye a Központi Statisztikai Hivatal abszolút ilyen, amelyik megpróbál kidolgozni egy olyan módszertant, amely mind a szakma, mind pedig a kormányzat számára megfelelő biztosítékot nyújt arra, hogy az ott szereplő árak a lehető leginkább lefedik a környező országok árait. Ugye nem véletlen, hogy itt ebben azért volt vita, nem egyetértés, hiszen azok az online felületek, amelyek árakat adnak meg, és ahol például a régiós árak is letölthetőek, nagyon különböző módszertannal működnek. Még az Európai Uniós statisztikai honlapon is megtalálhatók az adatszolgáltató tagországok módszertanra vonatkozó rövid leírásai, amelyek egyértelműen megerősítik azt, hogy ezek azért eltérőek egymással. Van, ahol heti árról, van, ahol egy adott időpontban mért árakról, random kiválasztott töltőállomások vagy a legnagyobb piaci szereplők által adott árakból képezik azt a számot, amit feltöltenek, amit megküldenek. Tehát van itt azért ebben némi pontatlanság, ez tette szükségessé azt, hogy belépjen egy független szervezet, ez a Központi Statisztikai Hivatal, ami remélhetőleg mind a két fél számára elfogadható adatokat fog produkálni. Ennek ellenére továbbra is megerősítette a Magyar Ásványolaj Szövetség és a legnagyobb olajvállalat, a MOL jelenlevő képviselői azt, hogy a piac szereplői mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hazai üzemanyagárak versenyképesek legyenek régiós kitekintésben is.
Hogyan lehet ezt elérni? Hogyan lehet, vagy hogyan lehetne az üzemanyagok árát csökkenteni?
Mozgásterünk azért nagyon-nagyon szűkös, hiszen alapvetően a hazai árak függetlenek az olajpiaci szereplőktől, hiszen a kőolaj világpiaci ára, a dollár, illetve az euró árfolyama meghatározzák a feldolgozáshoz szükséges kőolaj beszerzési árát, illetve meghatározzák azokat a piaci szinteket az európai termékjegyzés árakon keresztül, amelyek jellemzőek Európára. Természetesen némi mozgástere lehet, de nagyon szűkös a kiskereskedelemben résztvevő vállalatoknak, hiszen maga a kiskereskedelmi ár is igen-igen szűk, néhány forintos, tekintve azt, hogy úgy az üzemanyagok értékesítését terhelő adók, mind pedig a költségek azért folyamatosan emelkednek. Nem szabad elfelejteni, január 1-ével bruttó 43 forinttal emelkedett mind a benzin, mind a gázolaj jövedéki adója, és úgy az energia, mind a bérköltségek tekintetében az összes egyéb járulékos költség is mind magasabb szintre került, tehát egyre kevesebb a mozgástér ahhoz, hogy érdemben ebbe be lehessen avatkozni, vagy módosítani lehessen. Ennek ellenére azért reménykedni lehet abban, hogy úgy az árfolyamok, mind a jegyzés árak változhatnak olyan irányba, hogy azért további emelkedést a hazai piacon, a üzemanyag kiskereskedelmében ne kelljen elszenvedni.
Hogyha regionális összehasonlítás, ha a profitot nézzük, hogy a kis és nagy kereskedők idehaza, illetve a környező országokban regionális összehasonlításban mekkora a különbség, akkor mit látunk?
Nagyon nehéz, hiszen azért a profit az a tevékenységnek a végeredménye, és igen, bonyolult lenne azt meghatározni, hogy körülbelül mekkora profittartalommal működnek akár a hazai, akár a regionális üzemanyagkereskedelemmel foglalkozó vállalkozások. Ha csak egy példát mondjak, Németországban 800 forintos árszintnek megfelelő üzemanyagárak vannak. Ez biztos, hogy nem jelenti azt, hogy 100-150 forintos profittartalommal értékesítenék az üzemanyagokat. Ez azt jelenti, hogy abban az országban, az ottani adókörnyezetben és azon költségek mellett, amelyek ott a tevékenység kapcsolódnak, ilyen árszinten lehet csak némi nyereséggel üzemanyagot értékesíteni. Tehát a nemzetközi kitekintés ilyen szempontból is összetett kérdés, hiszen minden országban az árakat a piac határozza meg, itt verseny van, azt, hogy ezek a szintek pedig hova pozícionálódnak, azt alapvetően a költségek tudják meghatározni, ezek a költségek a kőolaj beszerzési ára, illetve azok a járulékos egyéb költségek, amelyek a feldolgozás, illetve később a kiskereskedelemben felmerülnek, bérköltségek, logisztikai költségek, energiaköltségek, és az adók, amik alapvetően meghatározzák az üzemanyagok kiskereskedelmi árszintjét.
Mekkora idehaza az adó mértéke? Pontosabban, hogyha azt nézzük, akkor mennyibe kerül nettó 1 liter benzin, 1 liter dízel üzemanyag, és hányfajta adó kerül utána erre rá, mikor valaki megvásárolja a benzinkúton?
Ugye ez is viszonylag összetett kérdés, hiszen vannak fix adóelemek, illetve vannak árkövető adóelemek, amelyeket figyelembe kell itt venni. Nagyjából azt mondható, ma majdnem, hogy a fele az üzemanyag kiskereskedelmi árának adó. Ez alapvetően az ÁFA, a jövedéki adó, ami ugye jelentősen megemelkedett, de vannak olyan indirekt adók, amelyekre szintén fedezetet kell, hogy biztosítson az üzemanyagár, ilyenek például a kiskereskedelmi különadó, ami mintegy 3%-nak felel meg, de tekinthetem költségként az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerből fakadó kötelezettséget, ami szintén kiterjesztésre került az üzemanyag forgalmazásra. Tehát összességében elmondható, hogy a direkt és indirekt adók nagyjából a felét teszik ki az üzemanyagáraknak.
Korábban azt mondta, hogy úgy lehetne hatékonyan és gyorsan az üzemanyag árát csökkenteni, hogyha változna az adótartalom. A Nagymártonnal folytatott megbeszélésen szó volt-e arról, hogy a minisztérium, illetve a kormány, a kormányzat mit tehetne az olcsóbb üzemanyag érdekében? Mert ugye azt mondta, hogy a piaci szereplők jelezték, hogy igyekeznek a lehető legtöbbet tenni azért, hogy kicsit olcsóban lehessen üzemanyaghoz jutni. A másik oldalról, kormányzati oldalról volt arról szó, hogy milyen lépést tehet vagy tehetne a kabinet?
Alapvetően ezeken a megbeszéléseken, illetve most legutolsón sem érintettünk adózási kérdéseket, hiszen ez kormányzati döntés, nem az olajpiaci szereplők azok, akik ezt befolyásolni tudják. Ügyetek tekintettel kell arra lenni, és ez megfogalmazásra is került, hogy a központi költségvetésnek azért nagyon fontos eleme az üzemanyag értékesítéshez kapcsolódó adók és járulékok beszedése, tehát ilyen szempontból ez biztos, hogy egy fontos a központi költségvetés szempontjából. Ez volt az oka annak, hogy mi alapvetően csak az aktuális piaci lehetőségeket tekintettük át.
És ha már aktuális piaci lehetőség, a hétvégén egy újabb, a kőolaj árának emelkedésével fenyegető konfliktus kezdődött, illetve folytatódott. Irán rakétákkal lőtte Izraelt. Mit látnak, lehet-e ennek közvetlen hatása a hazai ellátásra? Ugye beszámolt róla a sajtó, hogy például Teheránban hatalmas sorok kigyóztak a benzinkutak előtt, mert attól féltek a helyiek, illetve attól félnek a helyiek, hogy üzemanyagellátási problémák lesznek Iránban. Milyen hatással lehet ez a helyzet, ez a konfliktus, akár a hétvége történése a világpiaci árakra, illetve hát a hazai üzemanyag árára a végén?
Ugye a hosszú távú hatásokat nagyon nehéz ma prognosztizálni. Ami viszont mérhető volt, az az, hogy a tényleges eszkalációnak, tehát az effektív iráni támadás következményeként nem emelkedett a kőolaj világpiaci ára, sőt, valamelyest csökkent, és azt gondolom, hogy maga a kockázat már beárazásra került, és az első iráni támadás eredménye, vagy talán eredménytelensége okozta azt, hogy a kőolaj világpiaci ára $90 alá fordult. Én azt gondolom, hogy ennek alapvetően az a magyarázata, hogy ebben a politikai helyzetben egyre pesszimistábbak a gazdasági kilátások, és a kereslet várható csökkenése sokkal erősebb mértékben hatott a kőolajára, mint az a kockázat, hogy Irán belépésével kevesebb kőolaj kerül majd a piacra. Összetett a kérdés, de én őszintén remélem, hogy a következő időszakban ezen az árszinten fogunk tudni továbbra is üzemanyagot értékesíteni, hiszen ez a $90 körül stabilizálódó kőolajár remélhetőleg hosszabb távon is megmarad, és ha nem gyengül jelentős mértékben a forint, akkor komolyabb üzemanyagár emelkedésekre nem lesz szükség.
Csökkenésre nem lehet egyébként számítani? Nincsenek olyan pozitív jelek, amelyek azt mutatnák, hogy $90 alá, akár $80 körüli szintre csökken a nyersolajára?
Ha a forward jegyzéseket nézzük, abban van némi csökkenés, tehát ez akár optimizmusra is adhatna okot. Ezek a néhány dolláros csökkenések azonban nagyon gyorsan változhatnak. Tehát annak, hogy itthon komolyabb mértékű, akár több forintos üzemanyagár csökkenés következzen be, elsődlegesen talán az árfolyam oldalon lehet esélye. Ha tud a forint komolyabban erősödni a dollárral, euróval szemben, van lehetőség arra, hogy egy stabil olajpiac mellett akár néhány forinttal olcsóbb is legyen az üzemanyag. Azért az esélye ennek is csekély.
Grádó Tóth, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Saját forrásból 22 millió eurós beruházással Kelet-Közép-Európa eddigi legnagyobb 10 megawatt kapacitású zöld hidrogén üzemét építette fel a MOL csoport Százhalombattán. Az üzem évente 1600 tonna tiszta, karbonsemleges zöld hidrogén előállítására lesz képes, ami 25 ezer tonnával csökkenti a dunai finomító széndioxid kibocsátását. A technológiával olyan mértékű károsanyag kibocsátás csökkenést érnek el, mintha egyik napról a másikra nagyjából 5500 gépjárművet vonnának ki a forgalomból. A vállalat Százhalombatta után Riekában és Pozsonyban is tervez zöld hidrogén üzemet. Tatár Tímea, Horváth Ádámot, a MOL csoport Downstream új és fenntartható üzletágak igazgatóját kérdezte.
Azért van nagy jelentősége a zöld hidrogénnek, mert nagyon sok ipari technológia használ jelenleg is hidrogént. Ez egy nélkülözhetetlen anyag és alapanyag a különböző technológiai folyamatokban, és jelenleg nem csak az olajipar számára, de alapvetően minden ipar számára egyedül alakodó technológia, az az egyik legnagyobb széndioxid kibocsátással járó technológia. Úgyhogy ha az ipar, köztük az olajipar is jelentős mértékben tudja csökkenteni az előállított hidrogén során a légkörbe jutott széndioxid mennyiségét, akkor az a klímaváltozás elleni harcban egy nagyon jelentős hozzájáruló lehet.
Miért mérföldkő ez az üzem a MOL stratégiájában, illetve hát a jövő olajfinomításában?
A beruházási döntéstől számítva 2 év kellett ahhoz, hogy átadjuk ezt a 10 megawattos elektrolizálót, ami teljes mértékben a MOL csoport saját beruházása forrásaiból 22 millió euró értékben valósult meg. Ez a 10 megawattos elektrolizáló, ami jelenleg Kelet-Közép-Európa legnagyobb működő elektrolizáló üzeme, az első ipari léptékű elektrolizáló üzem Magyarországon és a régióban, és a zöld hidrogénnel tud hozzájárulni a finomítói folyamatokhoz. Ennek ugyan kis léptékben, csak 3-4%-ban váltja ki a Dunai finomítóban előállított hidrogént karbonsemleges hidrogénnel, de az itt szerzett operációs tapasztalatok hozzájárulnak majd ahhoz, hogy ezt a technológiát még további beruházásokkal felskálázzuk, és még jelentősebb részben karbonsemleges módon állítsuk elő a hidrogént.
Hogyan kell elképzelni a működését? Miből lesz ez a bizonyos zöld hidrogén?
Az elektrolizáló technológia egyébként nem egy teljesen új technológia, ez egy több évtizedes, vagy most már lassan akár 100 évre is visszanyúló technológia, vízbontásról van szó. Áram segítségével, és ha zöld hidrogénről beszélünk, akkor megújuló áram segítségével bontja a vizet, ugye a H2O-t molekuláris elemeire, és így hidrogén és oxigén áll elő, mint melléktermék. 1 kilogramm hidrogén előállítása mentén semmi más nem keletkezik, mint nagyjából 6 kilogramm oxigén. Ez azt jelenti, hogy széndioxidmentes az egész folyamat.
Megújuló energiát mondott, mint kiinduló pontot. Itt most 100 halomvatta esetében napenergiáról van szó?
Finomító egész elektromos hálózatrendszerébe van integrálva ez a zöld hidrogén üzem is. Egyébként itt, ahogy állunk, mellettünk van a finomító területén belül is egy napelempark, ami részben akár ennek a zöld hidrogén üzemnek is az elektromos igényét el tudja látni. Másrészt pedig alapvetően a hálózatról vásárolt áramról van szó, amit különböző bizonylatokkal, szertifikátokkal igazolunk, hogy az a zöld megújuló forrásból származik, legyen az akár a MOL csoport nem 100 halombattán, hanem máshol saját tulajdonban lévő megújuló árammal, vagy akár a piacon vett zöld áram.
Mennyire hatékony a zöld hidrogén előállítása?
Egy hatékony technológiáról beszélünk, alapvetően a 10 megawatt elektromos áram nagyjából 75-80%-ban hasznosul és hidrogén formájában felhasználásra kerül. Tehát egy hatékony technológiáról beszélünk.
Mire lesz felhasználva az itt előállított zöld hidrogén?
Jelenleg ez a finomítói folyamatokkal segíti. Mire használja a finomító a hidrogént alapvetően, legyen a szürke vagy zöld eredetű? Alapvetően a kőolaj és a kőolaj származékok kéntelenítésére, ez az egyik nagy felhasználás, tehát alapvetően már ez is egyfajta környezetvédelmi lépés egyébként, hogy minél alacsonyabb kén tartalommal kerüljenek az üzemanyagok forgalomba. Másrészt pedig a hosszú szénhidrogén láncok törésére, és minél nagyobb mértékben magas hozzáadott értékű termékek előállítására használjuk a hidrogént a finomítói folyamatok során.
Közép-Kelet-Európában egyedülálló egyelőre, de komoly tervekről számoltak be itt az átadáson. Mik ezek?
Az Európai Unió különböző jogszabályai egyrészt meghatározzák azt, hogy a forgalomba hozott, a közlekedési célra forgalomba hozott energiának hány százaléka kell, hogy különböző megújuló forrásokból származzon, és közte azon belül is pontosan mekkora az, amelyik zöld hidrogén alapon kell, hogy forgalomba kerüljön. Ezeket természetesen a MOL csoport is tervezi, hogy ezeknek megfelel ezeknek a jogszabályi követelményeknek, 2030-ban fognak ezek életbe lépni. Ez az egyik motiváló faktor. Másrészt pedig a stratégiákban azt vállaltuk, hogy 2030-ra 25%-kal csökkentjük a teljes MOL csoportos széndioxid kibocsátást. E két célt egyszerre elégíti ki, vagy járul hozzá ezek megvalósításához a zöld hidrogén. Ahogy az előbb említettem, jelenleg ez egy 3-4%-át fedezi a Dunai finomító hidrogén szükségleteinek. Hogy ezt feljebb emeljük, és még nagyobb, bár ez a 10 megawattos elektrolizáló is nyugodtan mondhatom, hogy egy ipari léptékű elektrolizáló, de hogy még nagyobb részben zöld hidrogénnel váltsuk ki, ezek további beruházásokat fognak igényelni, ezek tervezése, előkészítése zajlik jelenleg.
Horváth Ádámot, a MOL csoport Downstream új és fenntartható üzletágak igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Törésteszt a zöld átállás mai stratégiájának szempontjából az adatközpont szektor áramfogyasztása, amely már ma is a világ áramigényének 2%-át adja, állapítja meg tanulmányában az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány. Miközben a nyugati világban igyekeznek visszaszorítani a fosszilis áramtermelést, a mesterséges intelligencia tömeges és ipari alkalmazása még csak most kezdődik, így a jövőre nézve sok a bizonytalanság. Tatár Mihály vezetőelemzőt, Tatár Timea kérdezte.
Minden nagy technológiai áttörés, ami elér minket, az elektromos áram alapú, és méghozzá nagyon intenzíven használja az elektromos áramot. Ilyenek az adatközpontok, de ilyenek például a chipgyártás is. Az adatközpontok már most a világ áramigényének a 2%-át fogyasztják el. A Google és a Microsoft adatközpontjainak az éves áramfogyasztása az nagyobb, mint amit Magyarország egy évben megtermel áramot. És még csak most kezdődik el igazán úgy az adatközpontoknak a megépítése, a rendszerbehozása, hiszen most kezd tömegessé válni a mesterséges intelligencia ipari alkalmazása és az 5G ipari állomásoknak az alkalmazása, amik egészen elképesztően adatigényesek.
Ez a fogyasztási mennyiség előállítható-e egyrészt ma, másrészt a közeljövőben zöld energia vagy megújuló energia segítségével?
Ez egy nagyon nagy dilemma, az Egyesült Államokban különösen, hiszen az Egyesült Államokban már most nagyon sok adatközpont van, 5-szor annyi, mint Európában, és hogyha Európa nem akar lemaradni az adatközpontoknak a telepítésében, akkor ez Európában is egy óriási probléma, hiszen Európában teljes erővel zajlik a zöld átállás is. A szélenergia túl drága ahhoz, hogy adatközpontok fel tudják használni. Ugye a napenergia egyébként egy nagyon jó és olcsó energiaforrás, de ugye megvannak a korlátai, például az, hogy éjszaka és rossz időjárás esetén nem tud áramot termelni, már pedig egy adatközpontnak folyamatosan van szüksége az áramellátásra. És akkor itt képbe jönnek a gázerőművek, hiszen azok tudnak igazán olcsón és rugalmasan nagyon sok áramot előállítani, viszont a zöld átállásnak az egyik célja, hogy leálljon a fosszilis energiafelhasználás, tehát hogy ne használjunk fel annyi gázt. És nyilvánvalóan ez a kettő egyszerre nem tud megvalósulni, tehát egyre több és több gázra lesz szükség, nem kevesebbre. A nukleáris energia az, amiben tulajdonképpen most mindenki gondolkozik nyugaton, főleg a tech cégek. Folyamatosan zajlanak kísérletek alternatív nukleáris energiákkal. Például magának Bill Gatesnek van egy olyan cége, amelyik nátrium hűtéses atomerőművekkel kísérletezik, amely az ígéret szerint fele annyiba kerül és sokkal gyorsabban felépíthető. Valójában azt kell mondanom, hogy senki sem számított rá, hogy az adatközpontok ilyen elképesztő módon megdobják majd az áramigényt a fejlett országokban, és tulajdonképpen még csak most zajlik a lázas ötletelés, hogy hogyan lehetne őket gazdaságosan energiával ellátni. A jelenlegi számítások szerint az amerikai áramfogyasztás egyszerűen megduplázódik 2050-re. Az összes elfogyasztott amerikai áramnak a 10%-át fogják majd adni az adatközpontok, úgyhogy ebben nincs benne egyébként egyetlen elektromos autó sem, egyetlen akkumulátorgyár sem, chipgyártás sem és robotizáció sem. Ebből érzékelhetjük, hogy ez egy nagyon meredek emelkedés az áramfogyasztásban.
Tatár Mihályt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezetőelemzőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!